és William Foxnak az egész negyedülálló történetéről, arról, hogy az ő vetélkedésük közepette miként teremtették meg Hollywoodot, illetve az amerikai filmipart.
Én mindig arra gondolok, hogyha ilyen könyvvel találkozom, akkor a kísérő, hogy eszközöjét is jól lenne megnézni. És hát gondolom, akkor ez a 700 oldalas kötet, ez csak egy ilyen gyűjtő, egy ilyen könyvtár, ha úgy tetszik, a többinek a bemutatására, a filmekre és egyebekre. Van erre maguknak ilyen törekvésük?
Úgy állítottuk össze a kötetet, nagyon fontos volt számunkra, hogy ez egy olvasmányos, a súlya ellenére egy jól kézbe vehető kiadvány legyen, több mint 800 fotó és egyéb grafika, dokumentum, póster szerepel benne, tehát nagyon színes, szagos, nem csak folyószövegeket kell elképzelni, és ezeket a folyószövegeket is igyekeztük úgy összeállítani, itt mindenképpen ki kell emelnem Bittó Dórának és Nádai Ferencnek, tervező grafikusoknak, művészeknek a kiemelkedő munkáját, hogy hogyan tudjuk ezeket az életműveket a leginkább közelhozni a film iránt érdeklődő olvasók, illetve az egyetemi hallgatók, filmalkotók számára is. Egészen döbbenetes életművek vannak, és olyan történetek, amelyek én úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára, függetlenül attól egyébként, hogy filmesként vagy nem filmesként dolgozunk, inspirációként szolgálhat. A kötetet Cukor Adolffal és William Foxsal kezdjük, ugye a két stúdió alapítóval és alapítóatyával, de ezt követően producerekkel, filmsztárokkal, operatőrökkel, rendezőkkel, jelmez díszlettervezőkkel, és természetesen a kortársainkkal egyaránt foglalkozunk, tehát igyekeztünk ilyen értelemben teljességre törekedni, eljutni Hollywood hőskorától egészen napjainkig, és nagyon megtisztelő, hogy a könyvemutatón több olyan ikonikus filmalkotónk is tiszteletét tette, személyesen ajánlotta és dedikálta a könyvet, mint ahogyan említette is ezeket a fantasztikus Oscar-díjas alkotókat, mint Szabó István, Rófusz Ferenc, Koltai Lajos, de talán kiemeltem a kevésbé ismert, pedig hatalmas filmalkotó is, de mégis kevésbé mozog az ő nevem, Mac Ruth, akinek nagyon invers története van, hiszen Los Angelesből Magyarországra elvándorolva hódította meg végül Hollywoodot, több mint négyszer jelölték Oscar-díjra, és a Dűne hangmérnöki munkájáért el is nyerte az Oscar-díjat, ő is megtisztelte a könyv bemutatót a jelenlétével, velük is foglalkozunk a könyvben.
Csupa izgalmas dolgot mond, és pont azért is kerestem, hogy ennek van egy összefoglalója, mert szerintem ez egy igazi filmtörténeti, úgyis milyen különlegesség, amiről beszélünk. De van-e benne kedvence magának? Mert gondolom mindegyik fontos. Van-e magának saját kedvence? Joga lehet a szerzőnek saját kedvence?
Nagyon nehéz olyan értelemben is válaszolni, hiszen hány életművet kutattunk, kicsit annyi életet éltünk le, és van, akiről volt szerencsénk önállóan is könyvet írni, és volt, akiről most jelen pillanatban is filmet készíthetünk Európát és a tengeren túl bejárva. De ha egy nevet mégis kiemelhetnék, akire talán a egyik legbüszkébb vagyunk, az Winkler Markit. Azért is mondanám őt, mert ő neki abszolút nem ismert a neve, holott Walt Disney magyar felfedezőjéről beszélünk, aki nem mellesleg Hollywood első befolyásos női producere is volt. Ki gondolná, hogy ha nem lett volna Winkler Margit, akkor elképzelhető, hogy nem ismernénk Walt Disney-t sem, ugyanis Walt Disney tönkrement Kansas-i vállalkozóként kölcsön öltönyben, kölcsön dollárral a zsebébe érkezett meg Hollywoodba, egy félkész Ez is csoda országban kópiával, és mindenhonnan elhajtották ezt a Kansas-i fiút, aki a munkájával ötvözte az élőszereplőt az animációval, és egyetlen egy embertől kapott viszont választ, az pedig Winkler Markit volt, vagy ahogyan ő hívta önmagát, MJ Winkler, És az az nap, amikor ők aláírták az első szerződésüket, az az időpont az, ahonnan számolja önmagát a keletkezés történetét a Walt Disney Studio. Tehát 2023-ban, 2023. október 16-án, amikor a 100 éves évfordulóját ünnepelte a Walt Disney Studio, azt ünnepelte, hogy ez a magyar hölgy szerződést kötött ez a Kansas City-val, aki később minden idők egyik legnagyobb hollywoodi cégét és birodalmát építette fel.
Köszönöm a történetét, nagyon izgalmas, amit is mondott. De tulajdonképpen van-e ezeknek a magyar indító származású embereknek valami közös sajáta, ami mindegyikre jellemző, amitől mégiscsak úgy oda tették magukat, hogy fogalmazom a mostani szlengel.
Hát amit el lehet mondani, hogy ők mind kulturális innovátorok voltak, self-made menek, self-made womennek, ahogyan sok esetben most nevezzük őket. Nem mintákat követtek, hanem sok esetben mintákat hoztak létre, illetve azt nem szabad elfelejteni, hogy mindannyian ugyanonnan az osztrák-magyar monarchia Magyarország területéről érkeztek, ezen a nyelven gondolkodtak, ezen a nyelven álmodtak, és ez minden szempontból meghatározta az ő gondolkodásmódjukat, és talán egy picit ebből kifolyólag a sikereik és a nézőpontjaik is lehet a miénk. Ők is a Roaring Twenties-ben éltek sokan, ma is mindannyian a Roaring Twenties-ben élünk, csak most már egy évszázaddal később, és ugyanúgy technológiai forradalom van, ugyanúgy a filmet is érinti a technológiai forradalom, ugyanúgy jelen vagyunk Hollywoodban magyarok. Talán ezek a történetek, ezek az alkotók mindannyiunk számára inspirációs forrást jelenthetnek, és kicsit büszkévé tehetnek minket, hogy mindannyian Magyarországról indulva ilyen fényes utat jártak be.
Hogy lehet ez a könyvhöz hozzájutni?
A könyv az országszerte elérhető a Libri, a Lira és más könyvesboltoknak a hálózatában, illetve a Film Hungary webshopjában is most bevezető áron kedvezményesen megvásárolható.
Ez egy gyönyörű karácsony ajándék is lehetne, és talán ez a magyar filmipar megkaphatna ezt ajándékba önmagában, talán az a fajta ambíció, ami ezekben az emberekben volt a Hollywoodban, hazajöhetne és tovább emelni a magyar filmes szakma, hogy tetszik, renoméját, és az egy megbecsülését is, hogy nem mondjam. Erősödjön a magyar filmipar az ő segítségükkel, hogyha maguk ezt a munkát elvégezték. Ez lenne jó.
Szófita szóljon ember.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon izgalmas volt, amit mondott, és az biztos, hogy én meg fogom keresni ezt a könyvet. A hozzá kapcsolódó filmekre pedig nagyon éhes vagyok. Gondolom, a könyvben vannak erre intenciók, vagy hogy lehet ezekhez a filmekhez hozzájutni, ami kapcsolódik. Van erre valami koncepciója, vagy gondolata?
A filmben, a könyvben, most itt ezt nem számoltuk meg, de biztos, hogy 1000 fölött van azoknak a filmeknek a száma, amikre hivatkozunk. Ezek nagyon sokszor a nagy hollywoodi stúdiókhoz köthetőek, tehát jellemzően ezeknek a stúdióknak a válogatásában, streaming platformjain elérhetőek, de ez korszakról korszakra változik, a néma filmeknek sajnos ugye az a sorsított, hogy nagyon sok elveszett, nagyon sok csak töredékesen maradt fent ránk, de számos ikonikus film, közismert film mind a mai napig megtekinthető és élvezhető filmmaratonokon, klasszikus filmfesztiválokon, akár moziban, filmklubokban, és természetesen a streaming platformon is.
Nagyon szépen köszönöm dr. Szakó Sándornak ezt a beszélgetést, egy nagyon gazdag és nagyon izgalmas kötet egyik szerzőjének, és mindenkinek jó szívvel ajánlom, keressék a könyvesboltokban magyarok, akik beírták magukat az amerikai filmtörténetbe Budapest Hollywood címmel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. És
nagyon jót. Megtisztelő, köszönöm szépen viszont még egyszer, további szép estét kívánok. Is. La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou-glou-glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding-ding-dong, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille,
boum, il chante loving bloom. Au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum. Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait mè. La vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum. Et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil de...
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás délutáni magazinja.
A tapasztalatok alapján az alapvetően jó szándékú emberek nincsenek tudatában annak, hogy a vízi madarak etetése nem csak felesleges, de tömegesen sodorhatja veszélybe az állatokat, ami ellen világszerte küzdenek a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek. Ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra kéri a víz mellett sétálókat, kirándulókat, hogy sehol sem, semmivel ne etessék a vízi madarakat. És itt van a telefonban Orván Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Jó napot kívánok!
Kérlek, üdvözlöm a hallgatókat is.
Miért? Az a kérdésem. Miért?
Hát
miért?
Nagyon, nagyon hosszú ideig tartana a teljes felsorolás, akkor menjünk fontossági vagy rosszasági sorrendben. Ellentétben a klasszikus téli énekesmadár etetéssel, amit azért végezhetünk, mert a természetes viszonyokat utánozzuk, és ezért a madarakban nem okoz ez viselkedés változást. A vízi madaraknak ugye teljesen más az életmódjuk, nekik vízmentes, nekik fagymentes, be nem fagyó, mélyebb vizekre van szükség, biztonságos éjszakázáshoz, és hómentes gyepekre. Tehát az a vízimadár, az a növényevő vízimadár, aki túl akarja élni a telep, foly- és fagymentes déli területekre kell, hogy húzódjon, ahol legeléssel szerzi meg alapvetően a táplálékát. Most ugye általában nyáron kezdődik a vízimadarak etetése, ez kivált három öngyilkos viselkedés torzulást. Az első, ami szinte azonnal elkezd bekövetkezni, hogy néhány hét alatt közel teljesen vagy teljes egészében felhagynak a madarak a természetes táplálkozással, a nekik bedobált, hosszú távon kizárólag fogyasztott junk food, szemétkaja, péksütemény az alkalmatlan az egészséges szervezet fenntartásához. Ennek az öngyilkos viselkedés torzulásnak van egy alverváltozata, hogy az ilyen klasszikus, mondjuk balatoni, velencei tavi nagy etetőhelyeken, ahol éveken keresztül zajlik ez, gyakorlatilag egész évben sajnos, ott az elkényelmesedő, hihetetlen mértékben ellustuló hattyúk és tőkéslécék a közelben költenek, és a fiókáikat sem a természetes legelő viselkedésre viszik ki a szárazra, vagy eszik a növényeket, hanem az etetőhelyre vezetik őket, és a fiókák a legérzékenyebb életkori szakaszban, az alatt a néhány hét, egy-két hónap alatt, amik föl kell építeni a röpképes szervezetet, csak szemétkajával táplálkoznak, hiánybetegségeket kaphatnak és kapnak, ezek közül a legsúlyosabb az angyalszárny betegség, ami azt jelenti, hogy olyan szárnytollazatuk alakul ki, melynek következtében egész életükben röpképtelenné válnak. És akkor a harmadik öngyilkos viselkedés torzulás az ilyenkor ősszel mutatkozik meg, és ezek a madarak, ha jönnek a fagyok és jön a hó, nem vonulnak el délre. És így vannak is tömegével fagynak be. Ugye a természetben is vannak olyan ostoba öngyilkos madarak, vízi madarak, mondjuk hattyúk csapatok, akik azt mondják, hogy lusta leszek én Szibériából délebre húzódni. Ennek hihetetlen mértékben örülnek a rozsomákok, a vaddisznók, a rókák, a farkasok és a medvék, mert hogy ezek tömegével fagynak be, aztán csak be kell értük menni és össze kell őket szedegetni. Ez a három fő probléma. A következő probléma csokor, ugye normálisan minél nagyobb termető egy vízimadár, annál inkább tart potenciális ragadozóként az embertől, ezek több száz méter, 4-500 méter távolságból már a közeledő emberre egy természetes viselkedési, mondjuk liba és hattyú felrepül. Ez szemben a vízimadár etetők a part közelbe csalogatják ezeket a nagy testű, hosszú nyakú madarakat, ahol már elérik a horgászok felcsalizott horgait. Benyeli egy hattyú, beakad a gyomrába, a nyelőkövébe, a szájzugába vagy a csőrébe, és amikor megijed, akkor felrepül, és maga után húz mondjuk 20 méter damil. Ami beakad a fákba, beakad az éppen átrepült felső vezeték dótjába, és ott felakasztja a madarat, és úgy posztul ez a nyomorult. Illetve a másik probléma az, hogy a part közelben a lábukra tekedik a horgászsinór, és ez néhány hét alatt levágja, amputálja, ez az autoamputáció. És akkor jön a többi probléma, ugye az, hogy a bedobált egy-egy ilyen nagy forgalmú etetőhelyen, ez már ilyen cirkuszi önszórakoztatása a környékbelieknek, és mázsaszán dobálják be heti szinten, van, ahol napi szinten több mázsányit dobálnak be. Uh-huh. Ez ugye rontja a vízminőséget, helyi szinten igen-igen jelentős patkányinváziót generál, ahogy télen fagynak be a vizek, és egyre kisebb szabad víz felette szorulnak a madarak, nő közöttük az agresszió, és itt jön talán a legnagyobb az emberi egészséget és az emberi életet is veszélyeztető tényező, hogy a madárinfluenza, ami egy zoonózis, ornitózis, tehát madárról emberre átugrani képes kórokozó, gyógyíthatatlan betegség, ami a nyugati társadalom alapvetően védett, hiszen nem érintkeznek a madárinfluenzát alapvetően és főként hordozó vízimadarakkal, kivéve a madárvetető helyeken. Tehát itt nagyon nagy a kockázata, hogy az őszi-téli humán influenza szezonban elkapják elsősorban a gyerekek, amikor a hattyú csőrébe bedugja a kaját, és a következő feladatot a hattyú nyálas kezével a saját szájába teszi, akkor előfordulhat az könnyen, nagyon nagy a kockázata annak, hogy a humán influenzával fertőzött emberi szervezetbe bekerül a madárinfluenza, és mivel tudjuk, hogy az influenza vírusok rendkívül változékonyak, ezért a virológusok világszerte azért hívják fel a figyelmet ennek a kockázatnak az óriási veszélyére, mert hogyha az emberi szervezetben a humán influenza, ami cseppfertőzéssel könnyen terjed, és a madárinfluenza kereszteződik, és kialakul egy szupervírus, akkor ahhoz képest mondjuk a COVID-19 járvány egy ilyen szűdei matiné lehet. Arról van szó, hogy nincsen olyan vetülete a vízimadáretetésnek, ami igazolható lenne. Ebben a probléma csokorban messze a legrosszabb a kacsaetető automatáké, hiszen ott úgy átveri az embereket, az ugyanígy felesleges, az ugyanígy junk food, ugyanúgy kiváltja az öngyilkos viselkedéstorzulást, és ráadásul az emberek pénzét is kicsalja. Ugye azt szoktam mondani, főleg a szülők és elsősorban a hölgyek lelkismeretére appellálva, hogy hiába szeretjük a gyerekeket, amikor jön velünk szembe egy aranyos család kisgyerekkel kézen fogva vagy a babakocsiba, nem rohanunk oda és adunk neki kaját. Vagy amikor elmegyünk egy játszó gyerekekkel teli óvoda vagy bölcsőde udvar mellett, nem dobálunk nekik kaját, mert egyszerűen nem való. Tehát a gyerekek, az embergyerekek nem úgy születnek, hogy a génjeikbe be van karcolva, vagy etetni kell az állatot, nem. Ezt a szülőktől tanulják el. Azt kell mondani a gyereknek, hogy gyerekek, ez a mi ételünk, ő nekik legelni kell füvet, ezért nem adunk nekik semmit, hanem távolról megcsodáljuk őket, esetleg énekelünk.
Most mondta a legizgalmasabbat, azt kéne kitalálnunk, és teljesen értem, és abszolút ijesztő, neki hallom ezt az egészet, és ez az egész kimenetele meg igazából nagyon súlyos következményeket is hozhat, de mit tudnak helyette, mert ugye ezért az emberek mindegyikben kitörje egy ilyen nagyon ilyen segítőkész, ilyen állat szeretet meg, szóval mi az, amit tehetnek? Azunk, hogy nézik.
Az, hogy nem dobálnak be semmit.
Az a nem. Az állítás. Mi az, amit tudunk tenni? Tehát ha ne dobáljanak, az rendben van. Ne is dobáljanak. Egyet is értek. Tehetnek-e valamit az emberek? Azunk, hogy nézik.
Tehetnek valamit. Fotózzák. Ugye a legfontosabb szerintem az, hogy elbeszélgetnek a gyerekkel. Másik az, hogy segít, ugye a Madárt Egyesület, ugye nagyon gyakran megkeresnek minket az, hogy akkor tegyünk ki ide-oda táblákat. Na most ugye Magyarországban van 3300 település, egyszerűen nincs arra a madárvetetésnek egyrészt infrastruktúra, hogy felderítse, hogy melyik településen hol van ilyen probléma. Ráadásul ugye a területre csak a terület tulajdonosa vagy kezelője tehet ki bármit. Hogy segítsük a például elsősorban az önkormányzatokat, de a strand üzemeltetőket, horgásztó üzemeltetőket is még soha nem. A honlapunk vonatkozó tájékoztató oldalán egy nyomdai minőségű nagy plakát. Ez bárki le tudja tölteni, ez nyomdai minőség, kinyomtathatja, és ki tudja tenni. Ez mit tehetünk még? Azt, igen, amit most csinálunk, ugye 2016-2017 tele 30 éve nem látott keménységű fagyokat hozott, és akkor tömegével fagytak be a vízimadár etetőhelyeken a madarak a vizekbe, és akkor kezdtünk el a média segítségével évente legalább kétszer kampányolni. Ugye azt is nagyon, azzal is nagyon fontos tisztában lennünk, hogy a etetőhelyekre járó vízimadarak nem egyedül vannak. Százas, ezres nagyságrendről beszélünk, de beszélünk néhány tíz példányról. Ezek nagy testűek, vagy óriási testek, mint a bütykös hattyú. És mivel alapvetően ezek a madarak hordozzák, még akár tünetmentesen, tehát nem mutatják a betegség jeleit, hordozzák a madárinfluenzát, az is sajnos az igazsághoz tartozik, hogy a bajba került vízimadarakat nem lehet menteni. Egyrészt, mert nagyon nagy tömegről van szó, aminek szüksége lenne fürdőre, másrészt pedig senki nem fogja befogadni sem madármentőhely, pláne nem állatkert, mert óriási kockázatot jelent, beviszünk egy betegség tüneteit nem mutató, de madárinfluenzát hordozó hattyút, és mondjuk a madárgyűjtemény, madármentőhely összes madara el fog pusztulni.
Értem.
Tehát alapvetően, és tényleg ezért fontos ez a példa, sőt egyébként, hogy még pontosabb legyen a példa, ez mondjuk a óvoda udvaron játszó gyerekek versus a járók. Tehát figyelembe véve, hogy az emberek miket dobálnak be a hattyúknak, meg a madaraknak, tehát mennyire alkalmatlan arra, ez olyan, mintha ebben a gondolatkísérletben mi az utcáról a gyerekeknek cigarettacsikket dobálnánk be.
Egyetesít, abszolút egyetértek. Nagyon fontos, amit mondott, és igazából hangsúlyozottan, fokozottan hangsúlyozottan kell mondani, hogy semmit nem a madaraknak. És azért kerestem, hogy mit igen, mert az emberekben mindig van egy ilyen furcsa hozzájárulás a természethez, hogy mindenképpen hozzá akarnak tenni, hasznos akarnak lenni, jót akarnak csinálni. És azért kerestem azt, hogy mi az, amit tehetnek, mert ha...
Mivel itt az a három viselkedés torzulás, tehát az, hogy a magyar nyugat a kettő főnél, tehát hogy felhagy a természetes táplálkozásra és ősszel nem vonul el,
persze,
még hogyha mondjuk természetes zöldborsót dobálnánk be, de akkor sem vonulna el és kockáztatná az életét, akkor is kihozná a parthoz a madarakat, ahol benyelik a horgot, levágja a damil a lábukat, és ráadásul, hogyha ilyen zöld élelmiszer dobálnánk be nekik, az meg hihetetlen élelmiszerpazarlás. Egyetlen. És tudni kell, hogy az egész nyugati világban, így Magyarországon is, a legnagyobb élőhely pusztító és faj sokaság csökkentő tényező a nagyüzemi mezőgazdaság, a túlhajtott nagyüzemi mezőgazdaság, aminek a túlpörgetéséért elsősorban a túlfogyasztás felelős, miközben a Nyugat-Európában, így Magyarországon is a nagyon nagy természeti kárt okozza megtermelt élelmiszer 30-50%-a megy a szemétbe. Értem. Tehát ha zöld borsót dobálnánk, vagy kukoricát dobálnánk be, ahelyett, hogy mi ennénk meg, az növeli az élelmiszerpazarlási tényezőt, ami oda hat, hogy Magyarországon az elmúlt kevesebb mint 20 évben az agrárterületek madárállományának a 30%-a kihalt, Nyugat-Európában ez 70 év alatt 60%-ot is meghaladja.
Nagyon-nagyon fontosat mondott, és ezért, ha hangsúlyozzuk itt a végén tulajdonképpen, semmit nem kell a madaraknak. Legjobb, ha fotózzuk, ha nézik őket, csodáljuk, hogy milyen szépek is.
Lekelünk a gyerekeknek, neki megtanulunk egy csomó mondókát, dalocskát, aki tud, mitten viheti a kis furujáját is, és ennyi. Tehát ugye a felnőtteknek az a szerepe, az a feladata, nem az, hogy kiszolgálják a gyerekek igényét, tehát minden szülő gondolom bele, hogyha este a gyereket választás eljöttem, hogy mész fogat mosni, vagy megeszel fél kiló csokit, tudni, hogy a csoki mehet lenne, de senki nem hagyja. Tehát ezt el lehet mondani a gyerekeknek, tehát nem arról van szó, az nem igaz, hogy a gyerek akarja, ugyanis nem ezzel az ösztönnel születünk, az a rossz felnőtt szülői viselkedést utánozzák, igen, és felnőttként azt gondolom, hogy az a feladatunk, hogy elmondjuk, hogy gyereknek, hogy nem megyünk át a piros lámpánál a zebrán, a zebrán megyünk át nem máshol, mert egyszerűen ez a dolgunk, igen, hogy szocializáljuk, neveljük a gyerekeket.
És mi most kimondtuk, hogy semmiképpen ne tessék, ne adjanak neki semmit, csodálják, nézzék, fotózzák, énekeljenek nekik is, és látogassák gyakran, mert gyönyörűek. Ezek a madarak nagyon szépek, és ott szépek, ahol vannak. Jól mondom.
A Abszolút, azt is meg szokták kérdezni, hogy mi történik. Ugye ne felejtsük el, tehát itt nem pingvinekről, meg struccokról, emukról van szó, tehát röpképtelen madarakról, ha egy ilyen alapvetően ellustult, iszatosan elhízott mondjuk hattyú.
Igen.
3-5 napig nem kap enni, akkor elkezd éhes lenni, és akkor szépen elmenne a legelni a gyepere, vagy messze berepülni. Ha valaki szeretne találkozni természetes módon viselkedő, vadon élő vadudakkal, akkor november vége jöjjön el, most már a 25. Tatai vadlúcsokadalom lesz, és ott megnézheti, hogy 40-60 ezer liba hogy tud emberi segítség nélkül gyönyörűen életbe maradni, és mi ezt fogjuk gyakorlatilag ott megfigyelni. A nehézség pont az, hogy akkor mennének el a vízimadár etetőhelyekről, az illegális vízimadár etetőhelyekről, akkor mennének el a madarak, ha legalább egy héten át senki nem adna neki. Az a baj, hogy ezt nem lehet biztosítani, és hogyha valaki 3 nap után megtöri ezt a szabályt, és ad neki, akkor lerombol minden. Tehát ezért lenne jó, ezért kérjük a média segítségét, ezért beszélünk most már jó régóta, közel 10 éve erről évente többször is, hogy az emberek megfontolják, és van ennek hatása, csak ennek van hatása, nem merek kockáztatni egy közel 30%-os javulást ezen a téren.
Rajtunk nem múlt, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondott, és visszatérünk még erre a témára, és nagyon szépen köszönöm Orbán Zoltánnak, elmondott, csak az időnk szaladt ki, a téma továbbra is örökké marad, és fogunk róla még beszélni. Köszönöm szépen, még egyszer minden jót kívánok.
Önök a Civil Rádiót hallják.
Ajánljuk magunkat. Műsorajánlóink következnek.
Őrkutyák civilben. Emberjogi érdekvédelmi szervezetek műsora minden szerdán 11-től 12 óráig. Civil Rádió.
Vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak, akik úgy gondolják, kutya kötelességük beszélni róla. Foggal és örömmel. A Civil Rádió állatbarát műsora. Szerkesztő műsorvezető Tímár Andrea. Minden szerdán 14 órakor a Civil Rádióban.
Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Arme mali duñe horoñe E mali denu ae savare arme mali duñe horoñe Mali denu ay sabare arme mali dunya horonya